Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, amelyben hétről hétre foglalkozunk a tenisz, illetve a jégkorong világának legfontosabb történéseivel. Bondár Anna ezekben a pillanatokban is pályán van a római mestertornán, ahol az első fordulóban a kínai Zheng Kim Wen ellen lép pályára, a kínai riválisa a 32. helyen áll a világranglistán, Bondár Anna pedig jelen pillanatban az 58. Az első játszmát 35 perc alatt Bondár Anna 6-3-ra megnyerte. A második szettnél tartunk, ahol egyelőre a kínai vetétársa vezet 4-3-ra, de úgy, hogy a legutóbbi három játékot azt Bondár Anna nyerte, aki bár elveszítette kétszer az adogatását és 4-0-ás hátrányba került, most szépíteni tudott, és ledolgozta a break hátrányát, ő adogat majd a 8. játékban. Az előző mestertornán Madridban a legjobb 16-ig jutott Bondár Anna élet egyik, hanem legjobb versenyét zárta. Ezek után múlt hét csütörtökön a Nemzeti Sportrádiónak, egészen pontosan Virányi Zsoltnak nyilatkozott. Most picit hallgassuk meg ezt a beszélgetést, aztán beszámolunk arról, hogy Anna hol tart éppen Rómában ezekben a percekben, illetve hogy mi minden történt még a madridi mestertornán.
Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam. Mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről. Ugye az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérlegnyelvét?
Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt. Az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani. Jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg a döntőszedben 1-5-ről sikerült fordítanom. 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott. Hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. Tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszom múlott ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé Andrejeva elleni meccsig.
Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. A második körben sikerült Svitolinát legyőznöm újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10-en kívül volt még, de az egy nagyon fontos győzelem volt, és tényleg nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam ezres tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római ezres verseny az szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Most volt egy-két nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát. Nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam kétszer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a második hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
Világranglista, most ugye a 63. hely. Meddig lehet még előre menetelni?
Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra, fejlődni napról napra, meccsről meccsre, és azt gondolom, hogy ha jól játszom, akkor az eredmények majd úgy is jönnek, és az a ranglistán is meg fog látszódni. Nyilván szeretném a valahova a legjobb ranglistás helyezésemet elérni, megdönteni, úgyhogy megvannak a célok.
Az mi is volt pontosan?
Az kereken 50.
Kereken 50 volt ugye a legjobb helyezése, tehát magyarán top 50-be úgy kellene bekerülni, hogy mondjuk akár a 40. helyet is elér, vagy még előbbre. Kicsit a hallgatóknak meg nekem is meséld el, hogy ezek a előre lépések milyen nehezek, mert mindig el szoktátok mondani, hogy a top 100-ba azért könnyebb bekerülni, mint ott lépegetnél mondjuk 10-esével előre.
Igen, ugye minden ranglista pont egy évig számít bele a ranglistába, úgyhogy amit tavaly ebben az időszakban szereztem, azt meg kell védeni, vagy bizony nem feltétlenül ugyanazon a héten, de abban az időszakban olyan eredményeket kell elérni, hogy ne essen vissza a ranglistám, hogyha a jobb eredményt érek el, az nyilván plusz, és hát a legjobb 16 versenyem számít bele a ranglistába, ezt próbálom javítgatni szépen fokozatosan.
Ahogy így haladsz előre, lassacskán most már az is a kérdés lehet, hogy ez lesz a pályafutásod legjobb szezonja, akár itt a 2026-os, nyilván most kell még rátenni egy-két lapáttal. Nyilván nem ezzel kelsz és fekszel, például mivel tudod még egy kicsit elterelni a gondolataidat, hogy ne csak az a örökös tenisz, az a nagy körforgás, a sok utazás járjon a fejedben, ami egy kicsit akár mentálisan is felfrissíthet. Van-e ilyen?
Igen, ezzel így különféleképpen nem is szeretnék, vagy nem is szoktam foglalkozni, hogy hú, most ez a szezon így vagy úgy ilyen jól indul, tényleg minden verseny fontos számomra, és próbálom kihozni belőle a legtöbbet, nyilván vannak fontosabb versenyek, de próbálom élvezni is ezt az egészet, mert tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, úgyhogy engem ez is segített szerintem sokszor a rengeteg utazáson, távol léten keresztül, vagy egyébként tényleg azt csinálhatom, amiről kisgyerekként álmodtam. Nyilván a versenyek között, ha van idő, lehetőség rá, akkor próbálok kikapcsolódni, mert az is nagyon fontos, ugyanúgy regeneráció, feltöltődés.
Itt van valami hobbi esetleg különleges, vagy marad a zene, olvasás, tévézés?
Konkrét hobbi nincs, szeretek többféle dolgot csinálni, filmézés, igen, olvasás, néha, hogyha van idő, városba körülnézni, barátokkal lenni, tényleg változó, és ami spontán ötleteket is nagyon szeretem, úgyhogy bármi, ami így kikapcsol, úgy érzem, az segít.
Valami nőies, csajos babonád van-e esetleg, ha már ilyen spontán ötletekre terelted a szót? Tehát akár babona lehet, hogy milyen ruhában, melyik szoknyában, vagy melyik felsőben legyen, vagy mindegyikből van 10 darab, aztán felveszed az éppen aktuális kimosottat.
Hát babonám az van, nem, ha nem is feltétlen így ruha szinten, de hogyha egy versenyen elindulok, és megnyerem az első meccset, akkor az aznapi rutint szeretem követni, például hajlamos vagyok addig, amíg a verseny tart, ugyanazt reggelizni, ugyanabban a zuhanyzóban zuhanyozni az öltözőben, ugyanoda ülni.
Mi van, ha van valaki ott, akkor kimész és visz, megvárod, megvárod,
nyilván,
amíg szabad?
Hogyha, nyilván attól függ, hogy mennyi időm van, akkor változtatok, de ha tehetem, akkor ugyanott. A versenyen belül nem igazán szoktam így váltogatni így az outfiteket, olyan szempontból, hogy hogyha egyfajtában kezdem el, akkor mindig ugyanabban folytatom, de szerencsére van belőle elég, és nem kell ugyanazt hordani. Úgyhogy ilyen apróságok vannak szerintem, nem csak én, de minden tenyésző életében.
Zárásul azt árulod el, hogy mi az, ami nagyon motivál, vagy egyáltalán a motivációs szintedet még mindig előre viszi, azért 2014 óta vagy te a profik között, ami több mint 10 éve volt már, amikor elkezdted ezt a hatalmas verklit, mert ugye különböző kategóriájú versenyeken elkezdél teniszező, és aztán, ha minden jól megy, akkor lépeget előre.
Igen, hát az egyik dolog az tényleg az, hogy szeretem, amit csinálok, és hát a limiteimet feszegetni, hogy tényleg, hogy mi az a szint, amire képes vagyok, hova tudok eljutni. Most azért bizonyítottam már, hogy a topjátékosok ellen is fel tudom venni a harcot, úgyhogy ezt a fajta játékot, ezt szeretném továbbvinni, és tényleg érzem, hogy van még bennem.
Sok érdekességet megtudhattunk Bondár Annától, akiről hát sokat beszéltünk az elmúlt adásokban, most végre ő is szóhoz jutott itt a Fonák és Tenyeres magazinban. Tovább zajlik a római mérkőzése a kínai Zheng ellen, a második játszmát 6-3-ra megnyerte Zheng, tehát ott 3-4-nél Anna ismét elveszítette az adogatását, és utána a kínai már ki tudta szerválni a második szettet, úgyhogy döntő játszma következik majd. Ugye említette Anna is, illetve Zsolt is az interjúban Mira Andrejeva nevét, ugye ő győzte le Bondár Annát, egyébként nem csak őt, hanem a másik két magyart is Madridban, előbb Budvardi Pannát, aztán Gálfi Dalmát, és az orosz teniszező egészen a döntőig menetelt, ott azonban 6-3-7-5 arányban kikapott az ukrán Márta Kosztyuktól, az ukrán teniszezőnő élete első mester tornáját nyerte, mekkorában két 250-es torna győzelme volt, a második, a Rueni az éppen közvetlenül Madrid előtt, úgyhogy a világranglistán 26. teniszezőnő, hát az egyik esélyesévé lépett elő, vagy titkos esélyesé lépett elő majd az Annáik által is említett Roland Garros Grand Slam tornának. És ha már Madrid, akkor Jannik Sinner ismét történelmet írt, egymás után az 5. mestertornáját nyerte meg, miután a fináléban minden idők legrövidebb, leggyorsabb ATP torna döntőjében 6-1-6-2 arányban győzte le a világranglista 3. Alexander Zverevet, és hát most már a 9 mestertornából Jannik Sinner 8 megvan, és hogy nem az egyetlen hiányzó láncszem a most zajló római mestertorna. Hogyha meg tudja nyerni ezt is, akkor Novák Djokovic után a második olyan férfi teniszező lesz, aki mind a 9 mestertornát meg tudja nyerni, csak a rendkedvér Djokovic minden mestertornát legalább kétszer meg tudott nyerni, és érdekesség, hogy 1976 óta nem volt olasz győztese a római mestertorna férfi versenyének, úgyhogy alig, ha nem nagy a várakozás, de hát Jannik Sinner elképesztő dominanciával bír, ezt az 5 mestertornát egymás után úgy nyerte meg, hogy mindössze 2 játszmát veszített. Nehéz elképzelni tehát, hogy akár itt Rómában, akár majd leginkább Párizsban, ahol ugye egy mérkőzésen már 3 játszmát kell nyerni, bárki is le tudja őt győzni. De akkor kanyarodjunk még vissza egy gondolat erejéig Rómába, hiszen ott azért a mieink közül már például Gálfi Dalma érdekelt volt, aki egyébként fel is jutott a főtáblára, hiszen az előző első mérkőzését is megnyerte, ma délelőtt pedig az osztrák Julia Grabher ellen 7-6-6-4 arányban bizonyult jobbnak, így ott lesz a főtáblán, csak úgy, mint Udvardi Panna is, hogy pontosan kik ellen játszanak, az ebben a pillanatban még nem tudod. Marozsán Fábián majd holnap kezd a Csehbit Kopriva ellen, Pucsovics Mártonnak pedig majd egy selejtezős ellenfele lesz, de amennyiben Marci sikerrel veszti ezt az első mérkőzést, akkor a második fordulóban az ezen a tornán visszatérő Novák Djokovic ellen mérkőzhet majd, és ha esetleg Pucsovics legyőzné Djokovicot is, akkor a harmadik fordulóban akár egy Marozsán Fábián Pucsovics Márton párharc is összejöhetne a forró itálikon, hát bárcsak így lenne, bízunk a legjobbakban, de most akkor váltsunk sportágat, váltsunk témát és folytassuk Ékkoronga, hiszen itt van Erdei Márk a stúdióban. Szervusz Márk!
Szia Marci, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
Picit az aktualitások felől kezdünk, aztán majd elkanyarodunk messzebbre, mert itt a Fonák és Tenyeresben még azért vannak adósságaink. A Hidrófehérvár AV 19 helyzetéről, az ottani átalakulásokról még nem beszélgettünk az elmúlt hetekben, de most foglalkozunk a férfi válogatottal. A közeleg a felkészülés vége, már ami az A csoportos világbajnokságot jelenti, ez a óriási bő keret is egyre szűkebb, ugye most 29 főnél tart Majoros Gergely együttese, majd 25-en mehetnek a világbajnokságra. A csoportos ellenfelekkel külföldön mérkőzhetett meg az elmúlt napokban a válogatott, ugye legutóbb Dániától 7-4-re, azelőtt Norvégiától 2-1-re kapott ki a magyar csapat. Milyen tendenciákat látsz, és hogyan tetszik, vagy nem tetszik az, ahogy ez a keret formálódik?
Hát, hogyha ebből a két meccsből indulunk ki, akkor ez nyilván már azért jobb jel, mint ahogy elkezdte a válogatott a felkészülés, de hát nyilván az elején azt szokták mondani, hogy kell idő, míg összeáll a keret. Az a legelső meccs, ha mondjuk picit visszább nézünk, a Lengyelország elleni 0-4 itthon, az hát eléggé kilátástalan volt. Utána másnap egy másik kerettel sikerült nyerni, ugye hosszabbítás után 3-2-re szintén a lengyelek ellen. Aztán ugye volt egy olyan páros mérkőzés, hogy az egyik fele a keretnek az kint volt Svájcban, a másik pedig itthon játszott Japánnal két meccset. Svájcban is két meccs volt egyébként, ott mind a 2-6-1 lett, és az itthoni meccseket Japán ellen pedig 4-3-ra és 4-2-re vesztettük el. Hát nekem azért az fájó volt látni. Tehát ez a két japán elleni meccs, az nem volt az igazi.
Tegyük hozzá, hogy ez a két japán elleni mérkőzés úgy volt, hogy a bőkeret egyik felekin volt Svájcban, Bledben, ott egyébként egy ilyen teniszes eredmény volt, mert 6-1-6-1 yeah. lett a két mérkőzés Svájcnak. A keret másik fele, meg ugye itthon Japán ellen, és azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Japán ellen kik játszottak, és azok közül hányan vannak ott a világbajnokságra készülő keretben még most is, akkor azért látszik az, hogy a keret nagyobb része, vagy a leendő utazó keret nagyobb része azért Svájcban játszott, de mondjuk Papp Kristófék vagy Bartalis Isti, ők ugye itt a japán meccsen voltak érdekeltek. Szerinted egyébként itt mi lehetett a stábnak a célja? Nekem picit az a benyomásom, hogy itt bizonyos játékosokat bizonyos szerepkörre teszteltek, vagy nézték meg, akárkint Svájcban, tehát hogy egy A-csoportos ellenfél ellen, mondjuk aki nagyon kérdéses, hogy bekerül a keretbe, az hogyan tud teljesíteni bizonyos nyomás, meg teher alatt, illetve mondjuk akiknek talán biztosabb a helyük, ők egy másfajta szerepkörben hogyan teljesítenek, vagy neked teljesen más a véleményed?
Nagyon furcsa, nem tudjuk igazából még, hogy kik a biztos résztvevők, mert ugye voltak olyan kiesők, akik ugye tavaly ott voltak a VB-n, tehát olyanok maradtak ki a keretből, most nemrég olyanokat hagyott ki Majoros Gergely szövetségi kapitány, tehát nagyon érdekes kérdés, én nem tudom, hogy most bárki érezheti el magát biztosnak. Most nyilván, hogyha azt nézzük, hogy Hári, Gallóék, ők azért nagy valószínűséggel ott lesznek majd a VB-n, de meg hát a kapus poszton is, amiről majd beszélünk, ott is azért a hármas az kialakult, de összességében én nem érzem azt, hogy itt a, nem tudom, a 40 pár játékosból, akik még ugye itt voltak mind a két meccsen, ott bárki is azt érezhette volna, hogy az ő pozíciója teljesen biztos.
Hát nem, ő a vezetés, tehát a szakmai stáb érezhette úgy, hogy jó, hát ő azért valószínűleg benne lesz, nézzük meg, hogy...
Hát kérdés, hogy ez volt a cél, igen, vagy mondjuk csinálni különböző sorokat, ki hogy szerepel egy másik játékossal, akár más klubból jövő játékossal, mekkora az összhang, mennyire tudnak jól összejátszani, védekezés hogy működik, tehát nem tudom, sokféle nézőpontból meg lehetne ezt vizsgálni, hogy vajon mi vezette rá erre a szövetségkapitányt, hogy most ennyi játékost behívjon, és ne pedig egy mondjuk 25 fős kerettel dolgozzon. Igazából erre a VB után leszünk a legokosabbak, hogy vajon ez egy jó döntés volt, vagy sem, de ha már említette ezt a teniszes hasonlatot, hogy ugye eddig 6-1-6-1, hát reméljük, hogy a VB-n akkor majd Grand Slam szabályok szerint játszunk, és nem 3-0-ra nyernek a svájciak, hanem mondjuk esetleg a VB-n sikerül őket megtréfálni. Nyilván nincsen nagy esély, de milyen jó, hogy már csak 10 nap egyébként is kezdődik.
Így van, majd Finnország ellen kezd egyébként a magyar csapat, és tegyünk gyorsan egy zárójelet, mert ha már Finnország, meg ha már említetted Gallóvillit, azért Gallóvill most a Kókó csapatában a finn első osztályban bajnoki döntőt játszik, ráadásul az első két mérkőzését a csapata megnyerte, ráadásul az első találkozón Galló gólt is szerzett, 11 rájátszás mérkőzésen, 13 rájátszás mérkőzésen 4 gólnál 7 gólpassznál jár. Azért ez, hogy mondjam, hát nem megszokott, és örömteli, hogy egy magyar játékos ilyen szinten tud lenni. Kérdés, hogy milyen hosszú lesz a finn bajnoki döntő. Könnyen lehet, hogy Gallóvill most majd csak a világbajnokságon tud csatlakozni a társaihoz. Az utolsó felkészülési meccs ugye Kanada ellen lesz május 13-án, nem biztos, hogy odaér.
De megint az a kérdés, hogy mi a jó, hogyha meccsben van, vagy hogyha rápihen a VB-re, hát ez majd akkor fog kiderülni. De
az, hogy már megnyeri a bajnokságot.
Ez így van, tehát azért az, hogy valaki finn bajnokként csatlakozik majd a válogatott keretéhez, nyilván ez még kopogjuk le, mert még azért nem biztos, de eszméletlen, amit Gallóvill nyúlt ebben a szezonban, és szerintem azért, ha visszaemlékszünk tavalyra, akkor nem volt a legjobb VB-je, talán azért legyünk őszinték. Ehhez képest most kiváló formában van, reméljük, hogy ezt át tudja majd menteni 16-án a finnek, vagy majd utána ugye a többi mérkőzésre.
És ne szaladjunk azért messzire, de mondjuk megnyeri a finn bajnokságot, és produkál egy emlékezetes A-csoportos világbajnokságot, ki tudja, hogy milyen kapuk nyílhatnak.
Csillagoség, igen.
Milyen kapuk nyílhatnak majd még meg előtte a pályafutása során, de ha már kapu, három kapus van ebben a 29 fős keretben, ugye Bális Bence, Hegedűs Levente és Vaj Ádám, mivel a világbajnokságra három kapust, illetve 22 mezőnyjátékost lehet nevezni, úgy tűnik, hogy ezen a poszton már nincsen kérdés. Meglepetés van-e? Ugye egy fiatal hálóérit Hegedűs Levente férkőzött oda a két rutinosabb Bális, illetve Vaj mellé.
Hát bennem azért vannak kérdőjelek, én őszinte leszek. Bálist, hogyha megnézzük, de aztán nyilván majd Hegedűsre is kitérünk, csak ugye Bális, mint első számú kapusunk van a válogatottban. Ő ugye az Ice Age-ben, az osztrák bezsőségkorong bajnokságban a Fradival 31 meccsen védett, és 90%-ot hozott. Ugye Hegedűs Levente a FH-val, hát nincs egyszerű dolga, mert ugye a FH nem a bajnokság legerősebb csapata, mármint az Erste Liga legerősebb csapata. Ő 24 meccsen 88%-kal zárta az évet, míg Vaj Ádám ugye Csehországban a másodosztályban 20 meccsen 89,4%-ot hozott. Hát azt szokták mondani, ugye, hogy 90% fölött véd jól egy kapus. Bális azért csúrolja ezt a határt, de hát azért jóval többet vártak tőle szerintem a Ferencváros szurkolói a szezont megelőzően, míg például mondjuk Nagy Kristóf, aki mögötte védett, ő ugye 20 meccsen, majdnem 20 meccsen 91,1%-ot hozott. Tehát nekem inkább ez az óriási kérdőjel, hogy Nagy Kristóf miért maradt ki. Nyilván szezon közben is voltak sérülései, azok mondjuk indokolhatják az ő kimaradását, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, de nekem az ő hiány az fájó, látva a szezonnak az eredményeit. Én Hegedűs Leventét annyiban nem értem meg, hogy szerintem nála azért voltak hasonló korban lévő jobb számokat hozó kapusok, gondoltunk itt akár mondjuk Diós Győrben Pratáknak a szerepére, aki első teljes évét lehozta szerintem viszonylag jól, és ő szóba sem kerül gyakorlatilag, és Hegedűs mellett azért nyilván az utánpótlás évek szólnak, hogy Magyarországon azért legyünk őszinték, szeretik azt, hogyha egy játékos vagy egy kapus kimegy külföldre, és akkor ráépítik majd a jövőt, és akkor kevésbé nézik azt, hogy itthon ki hogy teljesít. Hát én Hegedűs esetében is ezt érzem, mert mondom még egyszer, nem volt kimagasló ebben az évben, most nyilván behozhatjuk azt is, hogy volt, hogy egy egész pályás gólt kapott, de hát most belefér, hát most mindenkivel előfordult, tehát ez nem egy nagy dolog, de hát azért nem tudom, én itt a kapus poszton azért nem érzem a legbiztosabbnak a válogatottat, és hát főleg úgy, hogy ugye nyerni kell egy meccset minimum, mondjuk a britek ellen, de nem lenne baj, hogyha még valakit azért megszorongatnánk, mert a britek azért messze nem gyengék a sok honosított játékossal, tehát szerintem kevés lesz egy győzelem itt ebben a csoportban. Az osztrákokat mondják még, de az osztrákok is tele vannak ugye NHL-ben szereplő játékosokkal, tehát szerintem ez egy borzasztóan nehéz világbajnokság lesz, még a tavalyinál is nehezebb, és nem tudom, hogy kapusposzton ehhez megfelelően állunk-e hozzá.
Ugye a második találkozónk lesz majd május 17-én Ausztria ellen, és aztán két nappal később Nagy-Britannia ellen május 19-én, talán ez a két mérkőzés az, ahol azért mégiscsak reális esélyünk lehet győzelemre, pontszerzésre. Ugye említetted itt a tavalyi világbajnokságot, én most megszámoltam, hogy a mostani 29-es keretet, ha megnézzük, hogy tavaly melyik 25 játékos szerepelt, 8 helyen már biztos, hogy lesz változás. Ez azt jelenti, hogy a keret egyharmada, az kicserélődik. Ugye például Horváth Dominik, Szabó Bence, Laskavi Ferenc, Németh Kristóf, Ambrus Gergő, Mihály Ákos, ők ott voltak tavaly, idén már biztosan nem lesznek ott. Te ezt a fluktuációt hogy látod? Ugye egyébként a jelenlegi keretben még van 17 csatár, illetve 9 hátvéd. Azért az is könnyen elképzelhet, hogy innen már inkább csak csatárok fognak kiesni, és inkább egy ilyen 9 védő, 13 támadóval utazik majd a csapat.
Igen, vagy 9 vagy 8 védővel, de valóban egyet azért jó meghagyni, hogyha bárki megsérülne, adja Isten, akkor azért lehessen cserélni. Érdekes, igen, amíg neveket soroltál, ugye Ambrus Gergő is ugye klubot váltott, ő idén már a Gyergyóban szerepelt, és nem biztos, hogy olyan éve volt, legyünk őszinték, amelyet ő elvárt magától a szezont megelőzően. Mihály Ákos stabil negyedik soros volt a Fehérvárban, de szerintem ő is azért jobban szeretett volna teljesíteni. Horváth Dominik nevét mondtad még, hát legyünk őszinték, ő akkor védett, mikor Rei Jólának, nem tudom, a bal lába hiányzott, tehát hogy azért Rei Jóla véd alapvetően a Fehérvárban, és ugye meg is hosszabbították a szerződését ezt így zárójelben, tehát ezek azért nem jó előjelek a magyar kapusoknak ott Fehérváron, de hát a szurkolóknak annál jobb, mert azért tényleg kiválóan teljesít a finn hálóőr. De hát nem tudom, szerintem ez nem akkora probléma, hogy ekkora fluktuáció van így a keretben, mert azért legyünk őszinték, vannak olyan játékosok, akinek nem volt olyan szezonjuk, és van, akinek meg sokkal jobban sikerült. Mondjuk esetleg az, hogy Szabó Bence most így kimaradt, nekem az meglepetés volt őszintén, de azt mondjuk legutóbb, hogy a Laskabi Ferenc kikerült, hát neki is az első igazi komoly szezonja volt, hogy nem az Erste ligában játszott, hanem azért komolyabban az osztrák bajnokságban, a Fradiban, és hát nyilván ő fiatal, még bőven van hova érnie, de hát azért neki sem volt élete szezonja, és Szabó Bencénél meg szerintem érdekes, mert ő kiváló számokat hozott az Erste-ben. Lehet, hogy neki is egy olyan váltás kéne, mint mondjuk, ha majd áttérünk a Fehérvárra Vince Péternek. Tehát lehet, hogy ő a Fehérvárba vissza kellene, hogy menjen.
Hát akkor térjünk át a Fehérvárra, ugye friss hír, tegnap lett bejelentve, hogy Vince Péter 5 évnyi gyergyói játék után visszatér korábbi klubjához, a Hidrofehérvár AV19-hez, ahol mostantól már Kis Dávid, a szakmai igazgató, ugye korábban ő volt a csapatvezetőedzője, akit a szezon közben vártott Ted Dent, Kis Dávid pedig itt a holt szezonban Szélig Viktort váltja. Jó adag átalakulás van, és ugye a klub elnöke Gál Péter Pál is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, és az ott elmondottak alapján azért arra lehet következtetni, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a magyar bázis, a magyar játékos mag, a fehérvári utánpótlás, és talán hát feszesebb, talán szűkösebb is lesz a csapat költségvetése. Te hogy látod egyrészt azt, hogy Kis Dávidnak milyen lehet ez az új szerepkör, hiszen ez tényleg neki egy új szerepkör, de hát ő világéletében ebben a fehérvári klubban volt tulajdonképpen edzőként, végigjárta a ranglétát. Másrészt ugye Ted Dent is marad, mert hogy azért ebből az elődöntőbe jutással meg kivívta azt a lehetőséget, hogy egy teljes szezonban bizonyíthasson.
Igen, talán egy hónapja beszéltünk pont erről, hogy Ted Dent valószínűleg ezzel megváltotta a jegyét a következő szezonra, és hát valóban ez így is lett. Érdekes a Szélig Viktornak a menesztése, mert ugye Kis Dávid lett a sportigazgató, és Balika Bence az operatív igazgató. Nekem olyan, mintha Szélig Viktor pozícióját picit ketté bontották volna, hogy ne egy emberen összpontosuljon mindez az a munka, amit mondjuk Szélig elvégzett. Lehet, hogy ez jó döntésnek bizonyul, meg lehet, hogy mondjuk úgy, hogy Kis Dávidnak most ugye a válogatott másodedzőjeként azért készülnie kell a világbajnokságra, így azért lehet, hogy Balika Bence jobban át tudja venni ezt a pozíciót, és esetleg a következő évi keret formálásában Fehérváron jobban tud segíteni neki, lehet, hogy a jobb keze inkább Kis Dávidnak, de ha már Vince Péterről is beszéltünk, én nagyon örülök neki, hogy ő visszatért Fehérvárra. Szerintem Vince Péter az a magyar jégkorongozó, hogyha itt az Erste ligát nézzük, aki minden évben jobban teljesít, mint az előző évben. És hát ezt ne úgy értsék, hogy ő nagyon mélyről indult, tehát ő mindig jó volt, és úgy teljesít évről évre egyre jobban, és valahogy úgy köszönt el tőle a Gyergyó, hogy megérett neki a váltásra az idő, és arra, hogy még följebb lépjen, és szerintem ez abszolút így van, mert az Erstét azt szerintem kinőtte a Gyergyóval, most a Fehérvár egy nagy falat lehet majd neki, de szerintem meg fogja állni a helyét.
Azért Fehérváron is már elköszöntek néhány játékostól, hogy Bernard Csubalt, Ole Andersen, Martin Steinok, Justin Richards vagy Joel Messner sem lesz jövőre csapat tagja, ahogy utaltál egy Erasmus Rejola, a Finn Hallower viszont igen. Mennyire lesz drasztikus átalakulás itt, ezért az előző szezon, ami tényleg nagyon hullámzó volt a Fehérvárnak, többször beszéltünk arról, hogy itt azért egyes légiósok nem feltétlenül hozzák a számokat, vagy talán itt a keret sem a legtökéletesebb, milyen irányt vehet majd. Tényleg picit figyelembe véve ezt is, hogy nekem azért úgy tűnik, hogy itt azért lehet, hogy gazdaságilag is picit más alapokon lesz majd a csapat.
Hát meglátjuk, lehet, hogy lesznek ilyen szintű változások is, annyi viszont bizonyos, hogy Tim Campbell is ugye hosszabbított, és a 8. szezonját kezdi majd el Fehérváron, 38 esztendős védő.
Azért jó, hogy vannak ilyenek, szerintem. Abszolút. Tehát, van egy ilyen példa, akár légiósok előtt is, hogy itt el lehet tölteni ennyi időt.
Kérdés, hogy a légiósok mennyire szeretnének egy helyen eltölteni ennyi időt, tehát szerintem itt ilyenkor bejön az is, nem csak az, hogy a klub meg szeretné tartani, de mondjuk, ha már nyilván a számokat említetted, Kulmala például szerintem nem hozza azokat a számokat, amiket elvárnának tőle Fehérváron, viszont nyilván annyira munkás játékos, hogy csúnyán szólva, hogy azért szükség van egy ilyen emberre, aki bármelyik sorban hozza azt a stabil formát, amit őtől elvárnak, és hát valóban, akiket említettél, Archibald Andersen, Steinok, Richards, valamint Messner, hát tőlük elköszönnek, Messner is itt volt most ugye pár évet, nem volt rossz. A másik 4 játékostól én nem éreztem azt, hogy ők ebben az évben annyira beváltak volna, mert talán, ha jól emlékszem, talán Steinok kivételével az összes többi játékos 1 évet volt itt Fehérváron, tehát szerintem nem tették le a névjegyüket, bár azért mondjuk el, azért mégiscsak megsüvegelendő ez az elődöntő, amit elért a Fehérvár.
És talán pont ez az elődöntő is segíthet majd Kis Dávidnak játékosokat ide csábítani. Nyilván ő maga azért elég jól ismeri ezt a bajnokságot, lehúzott ott azért másodedzőként, meg aztán vezetőedzőként is jó pár szezont.
És nem lesz könnyű éve a Fehérvárnak, mert ha megnézzük azt, hogy most az Innsbruck is milyen bevásárlást tart, gyakorlatilag visszahozták Brady Shaw-t a Fradiból, aki a legjobb számokat hozta, tehát úgy azért kezdik szépen a tök utolsó Innsbruck, azt mondja, legyünk őszinték, tehát 20 ponttal voltak a legalján a tabellának. Hát összekapják magukat, és azért ez komoly veszélyt jelenthet. A Fradi is nyilván jövőre azért megpróbál majd a Fehérvár előtt végezni, és hogyha ismerjük azt, hogy a Fehérvár utolsó helyen jutott be, nem a rájátszásba, hanem a rájátszás előszobájába, a pre-playoffba, akkor azért tudjuk, hogy hogyha mögötte két csapat megembereli magát, akkor a Fehérvárnak is muszáj valamit hozni. De kérdésedre a válasz, szerintem a magyar mag nagy részt maradni fog, ott nem lesz nagy változás.
És erre a magyar magra majd itt az átcsoportos világbajnokságon is azért nagy szerep hárul, akár Stipsics Bencére, akár Bartolis Istvánra, Hári Jánosra, vagy Erdély Csanádra. Bízunk benne, hogy egy sikeres tornájuk lesz, mind csapat szinten, mind mondjuk egyénileg is, és az majd adhat a Fehérvárnak egy lendületet a következő szezonra. De hát ezek még mind nagyon messze vannak, mert még az átcsoportos világbajnokság kezdetéig is lesz újabb Fonák és Tenyeres magazin műsor. Mára ennyi fért adásunkba. Gyorsan azért zárjuk azzal, hogy hol tart Bondár Anna mérkőzése. A harmadik játszmában 3-0-ra vezet Anna, de a kínai vetélytársa adogat a negyedik játékban. A jövő héten majd arra is beszámolunk, hogy mind Bondár Anna, mind a többi teniszezőnk az hogyan teljesített Rómában. Ennyi fért a mai adásba, további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Véget ért a matematika érettségi. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes